Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy itt lehetek a testvérek között, és hálás vagyok azért, hogy az Isten igéje szólhat még, szólhat Magyarországon, szólhat közöttünk, szólhat itt az imaházban. Imádkozó lelkülettel és Istenre figyelő lélekkel fogadjuk ezt. Testvéreim, a római levél következő szakasza lenne az ige témánk, ami következik a tanulmányozásunkban, római levél 14. fejezetének az első 13 versét olvasnánk fel alapigeként. Kérném, hogy ezeket az igéket keressük meg. Római levél, Pál levele a rómaiakhoz, 14. fejezet első versétől olvassuk majd az igéket. Kérném, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Istenünket és igéjét megtisztelve. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, 14. fejezet első versétől így hangoznak az kijelölt szakaszon az igék. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot, mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te is miért veted meg a testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Imádkozzunk! Urunk, olyan furcsák ezek az igék, és itt vannak a Bibliában. Hálásak vagyunk, hogy leírattad ezeket Pál apostol által, és hálásak vagyunk, hogy szeretnél ezáltal minket is tanítani. Arra kérünk, Istenünk, hogy hozd ezeket az igéket, ami egyszerű tudásunkkal, az eddigi megtanultakkal, az eddig átéltekkel, az eddig bevett dolgainkkal, és szeretnénk, Urunk, úgy tekinteni valóban a testvérünkre, mint akit te megváltottál, mint akiért te meghaltál, és mint akit te testvérként és a mennyországba helyezettként kezelsz. Urunk, kérünk, hogy adj nekünk ehhez bölcsességet, hogy helyesen tudjunk ebben eljárni, hiszen az igéd nem könnyebbséget ad különböző ószövetségi dolgok felől, hanem elsősorban azt akarja megmutatni, hogy Krisztusban mivé vagy képes bennünket tenni. Arra kérünk, Urunk, hogy így hagyd tudjunk tekinteni erre az ige szakaszra, és hagyd tudjon tisztává, egészségessé válni a mi igei gondolkodásunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Testvéreim, amit gondolunk, amit nézünk, amivel megtöltjük magunkat, az mindenképpen hatással lesz ránk. És most a napokban több ilyen hatás dolgot hallottam, például biztos hallották a testvérek, hogy a BMW Magyarországon tervez egy gyárat nyitni Debrecenben, és az a tapasztalat, hogy az ingatlan árak 30%-kal megugrottak. Erre a hírre. Ez a hír, és puff, mindenkinek egyharmadával többbe kerül az ingatlanja, amit el akar adni. Ez már tapasztalható volt egyébként Pakson is, amikor bejelentették, hogy Paks 2 el fog készülni. Hát ott is körülbelül másfélszeresére ugrottak az árak, mert az emberekre hatással van, és úgy gondolkodnak, hogyha ez igazándiból ennyit ér, akkor ennyiért adjuk. Hogyha ilyen hatások történnek, akkor így gondolkodjunk, így viszonyuljunk mi is a dolgokhoz, hogy igazándiból ennyit ér a mi ingatlanunk, nem pedig azt az alacsonyabb árat. Hát tegnap egyik osztálytársam anyukájával beszélgettem, és ő mondta, hogy olyan feltételezések vannak, hogy 10 év múlva Sopron egy 300 000-es város lesz, város vezetők meg olyan magas szinten mozgó emberek gondolkodnak így, hát ne döbbenjen le senki, nem tudjuk, hogy így lesz-e, de ha így lesz, akkor így kell lennie. Római levél, amit olvasunk, minimum 1 millióan éltek akkor itt, úgyhogy nézzük meg azokat a városokat, ahova a gyülekezeteknek mentek a levelek. Nem ilyen minipoliszok voltak, hanem hát ilyen megapoliszok akkori időszakban. Az Úr tudja, hogy hol élünk. Az Úr tudja, hogy milyen kis elrejtett helyen vagyunk, esetleg Mózesként valahol fönt ott a hegyen, vagy ki tudja, hogy milyen nehézségek között a magunk gondjaival a nagyvárosokban is, de hatással van ránk egy-egy ilyen hír. Elgondolkodtad bennünket, hogy hol is élek én, mi történik itt körülöttem, hogyan tekintsek magamra, mennyit is érek én, mennyit is ér az én értékem, esetleg akár a munkaerőpiacon, akár azt, amit eddig már megszereztem, hogyha valaki el akar adni egy autót, most egy ülekezetünkben lesz majd egy ilyen, megkért, hogy segítsek már neki az internetre való felkerülésben, akkor utána néz, hogy körülbelül mennyit ér az autó, azok a paraméterek, amivel rendelkezik, mennyit ér a hasonló kategóriában, hasonló dolgokban. És az ember próbálja magát elhelyezni ebben a világban, hogy hogyan viszonyuljon dolgokhoz. És testvéreim, azt látjuk, hogy itt Pál apostol elkezd olyasmiről beszélni, ahogy hívő keresztény emberek élik az életüket, és ahogy élik, valamilyen menetrend szerint élik az életüket, hogyan viszonyulnak különböző dolgokhoz, olyan dolgokhoz, amelyek, és itt ez nagyon érdekes dolog fog elhangozni, nem az üdvösséggel kapcsolatos dolgok. Miért van a Bibliában olyan, ami nem az üdvösséggel kapcsolatos? Mi szeretjük a Bibliát úgy kezelni, hogy gyakorlatilag minden igeverse, de talán minden szava, és vannak olyanok, akik még azt mondják, hogy minden betűje üzen valamit. Üzen valamit, azt komolyan kell venni, mert az Isten így gondolja, és azt az üdvösség szempontjából milyen fontos mérföldkövek ezek az igeversek. Mégis Pál apostol most rátér egy néhány gyakorlati kérdésre, amelyben azt mondja, hogy vannak különböző keresztény életgyakorlatok. Különböző keresztény életgyakorlatok. Tudjuk azt, hogy Claudius császár az ő szempontjából bölcsen hozott egy olyan rendeletet, hogy Rómát el kell hagynia körülbelül akkor ott élő 50 000 zsidónak. Származási alapon el kell hagyni ezt a várost, mert a zsidók állandóan feszültséget szítottak egymástól, farizeuskodtak meg, nagyon sok olyasmit csináltak. Aztán jöttek a zsidó keresztények, ővelük is megvoltak a csatározások, és békétlenséget hoztak be a városba. Egy erős békétlenséget hoztak be a városba, és Claudius császár azt mondta Krisztus után 49-ben az ő rendeletében, hogy minden zsidó hagyja el Rómát. És Rómát legtöbben valószínű, hogy el is hagyták. Ugye ilyen rendeletek voltak a magyar történelemben is nem túl régen. Németeknek hogy kellett elhagyniuk, vagy szlovák területről, Szlovákia részéről, hogyan kellett, volt ilyen csereprogram. Vannak ilyen rendeletek, amelyeknek elsősorban az a célja, hogy próbálják a békességet valamilyen szempontból fenntartani. Politikai szempontból lehet, hogy ennek van létjogosultsága, de tudjuk, hogy amikor Néró elkezdett uralkodni, jobban mondva a gyámjai, akkor megengedték, hogy visszaköltözhessenek ezek a zsidók. Egyébként, akinek el kellett hagyni Rómát, Apollós is közte volt, hogyha olvassuk az apostolok cselekedeteiből, hogy onnan jött, és utána használta őt az Úr más területeken, Korintusban, meg más helyeken, de azt olvassuk ekkor már, amikor íródik ez a levél 58-59 körül, hogy újra visszatelepettek a zsidók, ott élnek Rómában, és vannak zsidó keresztények, és vannak pogány keresztények, és ez a két csoport valahogy nehezen találja meg az összhangot a gyülekezetben. Ennek a két csoportnak elsősorban mondjuk a zsidó keresztényeknek vannak olyan hozott dolgai, amikhez ők ragaszkodnak. Hogyha nem tudják biztosan, hogy egy hús kóser vágásból származik, olyan, ahol az utolsó csöppig ki van véreztetve az állat, akkor inkább nem esznek húst. És készek voltak ilyen vegetáriánus jellegű étrendre berendezkedni, mert ők fontosnak tartották, hogy ezt tartsák meg a mózesi törvényből. De mondhatnánk, hogy ne ilyen messze menő dolog legyen, biztos hallottunk már arról, hogyha megszületik egy kisgyermek, akkor általában jó baptisták 6 hétig nem mennek addig az imaházba, mert hát ugye van az asszonynak egy ilyen tisztulási folyamata, ami a Biblia szerint 6 hét, és addig ne menjen, áthoztuk mi szépen ide az újkori kis dolgainkba. Azt látjuk, hogy az Úr nem mondja ezt az új szövetségben, hogy ennek így kellene lennie, hanem mi úgy gondoljuk, hogyha valaki 6 hétig nem jön, jól teszi, ha jön, akkor is jól teszi. Hogyha már 3 vagy 4 hetesen ő olyan erősnek érzi magát, hogy neki itt a helye és az igét hallgatni akarja, és nem csupán interneten, hanem a testvéri közösséget is meg akarja élni, akkor tegye ezt. Ugyanígy akár a fejbekötés, vagy a szombat napja, vagy a sertéshús. Lehet ebből különböző törvényeket gyártani, és lehet erre egyházakat létrehozni, viszont azt látjuk, hogy az ige ezeket sokadrendű kérdésként kezeli, és azt mondja, hogy ha valakiben azt látjátok, hogy ez neki lelki ismereti kérdés, akkor becsüljétek és tiszteljétek ezért. Viszont azt látjátok, hogy ezt a lelkiismereti kérdést ő más valakire szintén lelkiismereti kérdésként rá akarja húzni, amire viszont azt mondja az ige, hogy szabadsága van az illetőnek, akkor ezzel egy olyan békjót akar rá tenni, amelyet nem az Úr akar tenni. És nagyon sokszor az olyan lelkiismereti kérdésekből, ugye azzal kezdtem, hogy amivel megtöltjük magunkat. Hogyha ilyen jellegű kérdésekkel töltjük meg magunkat, vagy például veszekedhetnénk arról, hogy a millenium, tehát az 1000 éves békeország, ami majd el fog jönni, abban mi részesei leszünk-e, hogyan leszünk részesei, kik leszünk mi ott akkor, mi hogy lesz akkor, az elragadtatás előtt, vagy az elragadtatás után lesz ez pontosan, és hozhatunk erre különböző frakciókat, meg csoportokat, hogy csatározzunk, de testvéreim, azt látjuk, hogy nem üdvösségszerző kérdések ezek. Rengeteg olyan dolog, amiről beszélünk, vagy ami előfordulhat egy gyülekezetben, nagyon sokszor azért fordul elő, mert már elhagytuk, vagy elhagyjuk azokat az üdvösségszerző dolgokat, mint amiről itt egy néhány perce hallottunk, hogy van valaki, aki bűnben él, és rájön, mert az Isten rávilágítja, hogy te bűnben vagy. Hogy hogyan kellene ebből megszabadulnod. Hogy hogyan kell ebből neked megtérned. Az ige azt mondja, hogy ezeket az embereket a hitben erőtlent fogadjátok be. Befogadás. Testvéreim, mi az, hogy befogadni? Általában az a tapasztalat, hogy a családba mindig egy gyenge személyiség jön. Mi ezt tapasztaltuk 4-szer, hogy egy erős családot nem meggyengíteni akarja a gyermek, hanem egyszerűen csak érkezik, de a családhoz képest, mondjuk egy férj feleséghez képest, sokkal tehetetlenebb egy kisgyermek. A befogadás azt jelenti, hogy elismerni a másik létét, hogy az ő létezése jogos. Jogos az ő létezése, Isten szerinti az ő létezése, és a jogát ahhoz, hogy egy közösséghez tartozhasson. Én ott voltam a gyermekeim születésénél, és jó volt látni, ahogy megérkeznek ezek a gyermekek, és És mindig, amikor úgy elbizonytalanok, hogy hát kellene nekem ez a sok nyűg ezekkel a gyerekekkel, akkor mindig eszembe jutnak ezek a születési pillanatok. Hogy az Úr adta, és milyen keservesen születtek meg, a feleségem tudna erről majd többet mesélni. Én csak láttam, hogy egyszerűen érkezett, nem tettünk semmit, érkezik a gyermek. Érkezik. És testvéreim, a kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Egy ilyen szükséges rossznak tekintem, vagy azt mondja az ige, a hitben erőtlen fogadjátok be, és azért, hogy ahhoz a közösséghez tartozhasson, mert az a közösség tud valami olyat adni neki, ami az ő fejlődésében elengedhetetlen. És ez egy nagyon fontos dolog, testvéreim. A közösség, az Isten közössége egy olyan közösség kell, hogy legyen, ami az emberek életében elengedhetetlen. Nem lehet máshol megszerezni. Nagyon sok ember a füle után, mert viszket a füle, megy olyan közösséghez, ahol azt mondják, amit ő hallani akar. Testvéreim, nekünk nem azt kell mondani, amit az emberek hallani akarnak. Nem tudom, hogy hányan akarták hallani azt, hogy 10 év múlva megvan az esélye, hogy 300 ezeres város lesz Sopron, és úgy elgondolta, hogy merre tud terjeszkedni Sopron. Tehát olyan lehetetlennek tűnik ez a küldetés, de akik így látják, hát hogy lássák így. Lehetetlennek tűnik, de mégis az Úr azt akarja, hogy az ő gyermekei, azok, akik elindultak a hit útján, akik megtapasztalták a bűnbocsánatot, akik rájöttek arra, hogy szükségük van Jézus Krisztusra, azok az emberek egy befogadásban részesüljenek. Emlékszünk, hogy a tékozló fiú miben részesült, amikor hazaérkezett? Befogadásban részesült. Van egy olyan kép, ahol a palástját, az édesapja teljesen, a palástjával teljesen átöleli, úgymond magáévá teszi, hozzám tartozol. Kinyilvánítja, hogy hozzám tartozol. Talán mondtam a testvéreknek már, hogy gyermekeink reggel, amikor fölébrednek, tanítjuk őket arra, hogy hát engem is olyan néhány évtized kellett, mire megtanultam, hogy jó reggeltet köszönünk, nem pedig éppen a szükségeinket akarjuk kinyilvánítani, hogy légy szíves, csináld a masszi kávét, vagy kapcsolj már be a mobiltelefont, mert most hétvége van, és van egy fél óra nézési lehetőség, és nagyon sok minden kavarog a fejükben, mikor fölébrednek. Nem, egymást köszöntjük, fontosnak tartjuk a másikat, éreztetjük, hogy befogadó vagyok, és befogadott vagyok. Testvéreim, az a kérdés mindig, hogy melyik csoportosuláshoz vágyok tartozni leginkább? Melyikhez tartozok? A befogadóhoz, aki örömmel fogadok be embereket, és örömmel veszem azt, hogyha valakit az Úr küld, hogy van lehetőség erre a befogadásra. És testvéreim, nézzük meg, onnan lehet megtudni, hogy valaki átadta az életét az Úrnak, hogy az ő befogadottként kész és képes kisgyermekként viselkedni. Képes tanulni. Képes elfogadni, hogy vannak, akik esetleg az élet tapasztalatban, vagy hit tapasztalatban sokkal előrébb járnak. Nézzük meg azokat az embereket, akik úgy akarnak ide bejönni, hogy rögtön meg akarják mondani, esetleg első bizonyság tételükben, vagy még le se ültek, hanem egyenesen csak ide kijönnek, meg akarják mondani, hogy mi, mit, hogyan gondoljunk. Testvéreim, mindenki ahonnan érkezik, van valamilyen lelki ismereti élethelyzete. Azt mondja az ige, ne vessétek meg az erőtlent, hanem fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Ez nem jelenti azt, hogy úgy fogadjuk be, hogy meg se kérdezik, hogy ki vagy te, hanem azért kíváncsiak vagyunk, hogy meddig jutottál el. Mi az, amiben már az Isten téged előre vezetett? És testvéreim, a hívő embernek van egy olyan nagyon jó képessége, vagy készsége, hogy nem kell, hogy mindenre tudja a választ. Én is nagyon sokszor jártam már úgy, hogy elmondtam, hogy ezt nem tudom. Bibliával kapcsolatos teológiát tanultam, héberül meg görögül is sokszor utána nézek dolgoknak, de nem tudom. Ennek utána kell néznem. Nem azért, hogy valamelyik nagy hittudós mit mondott róla, hanem elsősorban az ige mit mond róla, hogy vannak azok a kereszt hivatkozások a Bibliában, hogy melyek erősítik azokat a dolgokat, utána kell néznem. És testvéreim, nem kell Bár igaz, hogy magabiztosnak tűnhetünk, ugye a múltkor az imaórán említettem, hogy aki vak, a vakon született ember, ebbe volt biztos. Vak voltam, de most látok. Hogy történt? Igen, megmostam, megtörölköztem, meg minden, és látok. Ennyit tudok, vak voltam, és látok. Testvéreim, mi is nem sok mindent tudunk. Tudunk egy néhány dolgot. Voltak bűneink, most nincsenek bűneink. Nehéz volt az életünk, mázsás meg tonnás terhek nyomtak, és most nincsenek terheink. Persze, nem nincs bebiztosítva a következő 100 vagy 1000 évre az életünk, se anyagilag, se semmilyen szempontból, de nincsenek most ilyen terheink. Azt is tudhatjuk, hogy reményteljes jövő vár ránk. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, nem tudjuk, hogy holnap lesz a munkahelyünk, de tudjuk, hogy az Isten a tenyerén hordoz. Nem sok dolgot tudunk, testvéreim, de amit tudunk, azt bátran, őszintén, nyitott szívvel és nyitott szemmel elmondhatjuk. Elmondhatjuk, és képviselhetjük, mert az Isten belehelyezte a mi szívünkbe az ő bizonyosságát. Az ő bizonyosságát. És nem olyasmiről helyezett bele bizonyosságokat, amelyek sokszor titok kategóriába tartozik, akár a mi jövőnkkel, akár egy-két dologgal a világ jövőjével kapcsolatban, vagy Sopron jövőjével kapcsolatban. Ez titok. Ez önálló titok. Lehet sokféleképpen tervezni, de a titkok az Úréi. Az Úr azt akarja, hogy mi olyan emberek legyünk, akik amiben megbizonyosodtunk, azokat bátran merjük elmondani. És hogyha az egész világ is ellene mond, mi akkor is tudjuk, hogy mi az igazság. Hogyha majd a következő alkalommal foglalkozunk az igével, talán 26-án augusztusban, amikor én újra itt állok, hiszen az Isten, azt mondja a 17. vers, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mi az Isten országa? Ki van benne az Isten országában? Aki igazságban jár, akinek békesség van az életében, és aki a Szentlélekben tud örülni. Nem evés és ivás, nem ragaszkodás valamihez, hogy ezt csináld, azt csinálom, azt ne csináld, hanem a 17. vers ezt mondja, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Ne vessétek meg az erőtlent. Az erőtlent nem megvetni kell, hanem nevelni kell. A múlt héten a kisgyermekeim bemerítés ünnepé volt úr, Balatonszemesen múlt hét vasárnap, azon részt vettünk, és a két nagyobb gyermekem végigülte az ott az Isten tiszteletet, és jutalmat kaptak érte. És olyan, úgy el is mondtam nekik, hogy olyan hálás voltam azért, hogy ott felállva dicsértük az Urat, abban az időszakra még a kis Benyámin is odajött, így hárman, a Benót az ölembe fogva, a másik két gyermekem ott mellettem, magasztaltuk az Urat énekekkel, és olyan jó volt ezt megtapasztalni, hogy a családunk itt van jelen. Hát kaptak is egy kis jutalmat érte, és úgy látom, hogy volt hatása, mert most is itt ülnek az Isten tiszteleten, és olyan jó az, amikor az erőtlen fölkarolva van, bátorítva van, és szárnyakat kap. Nézzük meg, tudunk-e szárnyakat adni embereknek, testvéreim? Tudunk-e az erőtleneket, tudunk-e úgy vigasztalni erőtleneket, hogy azok elkezdenek megerősödni? Elkezdenek arra rájönni, hogy itt szeretve vannak. Mert testvéreim, nem véletlenül családba helyezte az erőtleneket az Úr. Ugyanúgy az Isten családjába. Nem véletlenül oda helyezte, ahol szeretve vannak, és ahol az ő szeretetük is nem kihasználva van. Mert a családban a szeretet soha nem kihasználás, soha nem kihasználásnak a tárgya, hanem mindig a szeretet megsokszorozza magát. Aki szeret, az egyre inkább szeretve lesz. Aki szeretve van, egyre inkább szeretni tud. Testvéreim, ezt tudja gerjeszteni magát. Ne vessétek meg az erőtlent, hanem fogadjátok örömmel, mert Krisztus azért halt meg, és támadt fel újra, hogy uralkodjék. Isten uralkodik. Testvéreim, amikor Isten uralkodásáról beszélünk, akkor szeretjük elmondani, hogy az nem tulajdonképpen egy terület csupán, nem egy ország, hanem egy olyan királyság, ameddig kinyúlik az ő uralmi jogköre. Testvéreim, azt mondja mi igénk, hogy mert ha élünk,
az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Van egy olyan Bibliám, ez a legrégebbi, az ettől régebbit már elajándékoztam, amiben nagyon sok igehely meg van jelölgetve, meg felkiáltó jelezve. Könnyen megtalálok benne minden olyasmit, ami egy kicsit olyan vastagon kell, hogy szedve legyen. És itt is ez az ige szakasz egy nagyon fontos. Miért? Azért, mert akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Az Úr tudja a legjobban, hogy mivel tudja az ő nevét megdicsőíteni. Általunk, ha élünk azzal, ha meghalunk azzal. Testvéreim, vannak emberek, akiknek meg kell halnia ahhoz, hogy terjedjen még inkább az örömhír, és mégis teljes az élet, életük, mert tudjuk, hogy az Úr sem nem feledkezik meg még a hajunkszáláról se, sem pedig a kis verebekről, tudja, hogy fontosak számára, és jó, hogy ezt mi is tudjuk. És testvéreim, fogadjuk örömmel, mert Krisztus azért halt meg és támad fel újra, hogy uralkodjék, hogy rajtuk is uralkodjék. Elhangzott itt korábban, hogy itt a bűn területébe születünk bele. Bármivel vesszük körül magunkat, az biztos, hogy valami bűnös dolgot fog bennünk előidézni. Elkezdi talán csak a csirát, vagy a magot elvetni és kicsirázni, de ez az igeszakasz pontosan erről szól, testvéreim, hogy a mi viselkedésünkkel, a mi hívő viselkedésünkkel mi erősek, tartozunk azzal, hogy ne úgy viszonyuljunk a gyengékhez, hogy őket bűnre csábítsuk. Azt mondja, mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Azaz, fogadjátok őt örömmel, mert testvéretek. Nem tudom, hogy láttunk-e már ilyen lenéző és megvető mosolyt. Ó, majd rájössz erre, fiam. Meg ó, magasabb rendű vagyok én, előrébb vagyok már. Nem tudom, hogy tapasztaltunk-e már ilyen mosolyokat. Sokszor még az Úr gyülekezetében is előfordul ez a lenéző, ez a gúnyos, ez a lekezelő mosoly, vagy ez az ítélkező homlokráncolás, hogy biztos, hogy úgy van az, biztos, hogy te ezen a területen már bármit is elérhettél. Testvéreim, azt mondja az ige, fogadjátok őt örömmel, hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Valaki úgy fogalmazta meg ezt az ige szakaszt, hogy ez egy fenkölt tanítás szerény kötelességekről. Lehet nagyon nagy dolgokat, nagyon szépen beszélni, nagyon mellékes dolgokról. Lehet nagyon egyszerűen beszélni, nagyon fontos dolgokról. A Biblia nagyon sokszor nagyon fontos dolgokról beszél. Az Úr azt akarja, hogy legyen bennünk egy ilyen pozitív hozzáállás, egy pozitív elv az erőtlenek felé. Az erőtlen nem arra való, hogy megvessük. Én, hogyha a kislányomnak azt mondanám, hogy hát kislányom, nem arra, hogy a színusz, koszínuszhoz te nem értesz, úgyhogy igazándiból semmihez se értesz, akkor ezzel nem mondanék igazat, ezzel csak az én magasabb rendűségemet akarnám kifejezni. Nagyon hálás vagyok mindahhoz, amihez már ért, és nagyon, nagyon nagy a vágyam, hogy még inkább sok mindent megtanuljon, de olyan jó, hogy ez a pozitív elv azt mondja, hogy a hitben erőtlen fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Azaz, legyen bennetek egy fenntartás. Ne egy ilyen, ne gyere közelebb, mert lövök, típusú fenntartás, hanem egy olyan fenntartás, hogy elsősorban ne azt nézd, amit még nem jól csinál, hanem azt nézd, amit már jól csinál, és mutass olyan példát, hogy amiben esetleg nem jól csinál, esetleg nem jól gondolja, de nem bűn. És ez nagyon fontos, mert testvéreim, a bűnt mindenképpen észre kell vennünk egymásban, a gyülekezetben, és mindenképpen a lehető legrövidebb úton, módon jelezni kell egymásnak, ha ilyen van. A jó testvér nem az, aki megvárja, amíg majd a bűnös életmód valahogy majd csak eltűnik magától, hanem aki fölhívja a figyelmet arra, hogy testvérem, tiltott zónában jársz. Testvérem, a sátán uralma most jelen van a te életedben. Jelen van, mert úrrá lett rajta. Testvéreim, sokszor ez nehéz, de a Bibliában sok ilyen jó példát látunk. Talán Nátán példája az egyik legjobb, amikor leleplezi a bűnt. Leleplezi a bűnt, mert fontosnak tartja, hogy szűnjön meg az átkozott állapot. Testvéreim, mi Istenünk elvette az átkozott állapotot, és azt akarja, hogy mi olyan emberek legyünk, akik a gyermekeinket a hitben erőtlent úgy tudjuk nevelni, úgy tudunk felé közeledni, hogy befogadjuk. És testvéreim, egy kicsit itt egészen pontosan azt mondja az ige szakaszunk, ez a befogadás, a hitben erőtlen fogadjátok be, azt mondja, hogy zárjátok a szívetekbe. Testvéreim, ki az, akit legutoljára a szívedbe zártál? Ki zártál legutoljára a szívedbe? Ugye ismerjük a 119. Zsoltárt, szívembe zártam beszédedet, hogy nevét kezdem el. Mi nagyon szeretjük egyébként az Úr beszédét, ami szívünkbe zárni. Szeretjük idézni is, és testvéreim, ez nagyon-nagyon jól van. Nagyon hálásak lehetünk azért, hogy a mi elődeink fontosnak tartották, hogy a Biblia alapján éljék az életüket, és ez legyen rájuk hatással, ne a különböző világi dolgok, hogy jaj, ez történt, jaj, az történt, jaj, amaz történt, hanem az ige. Mi az örökké valóban gondolkodunk. Egy biztos támasz, hogyha akar az ember találni ebbe az életben, nincsen biztos támasz. Végis az ige azt mondja, hogy van Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Egyik első ige vers, amelyet megtanultak a gyermekeim, és hálásak vagyunk, hogy ilyesmire is taníthatjuk őket, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Biztos pontot akarsz az életedben? Tessék! Testvéreim, egyre bizonytalanabb ez a világ. Bátran bizonyságot tehetünk erről. Ha biztos pontot akarsz az életedbe, akkor ne arra gondolj, amit az egyik fizikus mondott, hogy adjatok a földön kívül egy pontot, és akkor én kimozdítom a tengelyéből a földet, mert olyan csigákkal el tudom érni, hogy mindig megfeleződjön az erő, és akkor ki tudom mozdítani. Testvéreim, nekünk nem a földet kell kimozdítanunk, hanem Istent kell az ő szent lelke által megjelenítenünk, képviselnünk. És azt mondja az ige, hogy zárjuk a szívünkbe az ilyen embereket. Vannak emberek, akiket nagyon könnyű a szívünkbe zárni. Biztos tapasztaltatok már ilyet is. Olyan könnyű a szívembe zárni valakit, aki kedves, aranyos, simulékony, szeretetteljes, esetleg még úgy is változik, ahogy én akarom, meg keresi az én akaratomat, hiszen én tudom, hogy mi a legjobb. És az ilyen embereket könnyű a szívünkbe zárni, de azért olykor fölmerül a kérdés, hogy ez most őszinteségből történik, vagy jön majd a végén a számla benyújtása, hogy jó, akkor most kérem, ezért ezt meg amazt. Jó az, amikor az ember határozott emberekkel találkozik, de jó az, amikor a hívő ember is kész mérlegre tenni a saját meggyőződését, és azt mondani, hogy nem az emberek mérlegére teszem, hanem újra az Úr igéjének a mérlegére, újra az Isten lelkének a vezetésére, újra arra, hogy az Isten átjárhassa az én életemet. A Filemon 17-ben azt mondja az ige, hogy fogadd úgy Onézimuszt, mondja Pál Filemonnak, mint ahogy engem fogadnál. Hát Filemon kit szeret jobban, Pált vagy Onézimuszt, a szökött rabszolgát? Hát megvan az esélye, hogy Pált. Pált úgy jobban a szívébe zárta, mint azt a szökött rabszolgát. Pedig azt mondja Pál, fogadd ugyanúgy, és zárd a szívedbe, mint ahogy én a te szívedbe vagyok. Hát testvéreim, azért ez egy igen erős kérés, de az apostolok cselekedeteiben is olvasunk egy ilyen szakaszról, amikor azt olvassuk, miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják azt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és hideg miatt minnyájunkat befogadtak. Szívükbe zártak a hajótörötteket, a menekülteket, befogadták és a szívükbe zárták. Ezt mondja az ige, hogy a máltaiak nem általános, nem akármilyen emberséget tanúsítottak, hanem befogadtak minket. Látták, hogy mire van szükségünk, és meg is adták. És a János 14.3 szintén ugyanezt mondja. János 13.4. bocsánat, János 14:3, igen. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hogy be tudjalak titeket oda fogadni, a mennyországba. Testvéreim, az Úr azt akarja, hogy ez a befogadás, elismerni a másik létét, a jogát ahhoz, hogy az Isten gyülekezetéhez tartozzon. Ez a mi kötelezettségünk. Nem elvtelenül, hanem úgy, ahogy Jézus Krisztus ezt kéri tőlünk. De hisszük azt, hogy az Úr szeretné az ő népét gyarapítani. És hisszük azt is, hogy az Úr, aki azt mondja, hogy a befogadás által fogunk tudni úgy hatással lenni az emberekre, hogy Jézus Krisztus fölhasznál bennünket, hogy fogadjátok be, zárjuk a szívünkbe az ellenségeinket, zárjuk a szívünkbe azokat, akik most eszünkbe jutnak, és nem szívesen gondolunk rájuk, zárjuk a szívünkbe azokat, akikre szívesen gondolunk, akikkel talán tegnap hozott először össze az élet, bátran zárjuk a szívünkbe, fogadjuk be őket. Lehet, hogy a gyülekezetünkben nem fogjuk őket befogadni, mert nem is akarnak idejönni, de a szívünkben mindenképpen fogadjuk be őket, mert ha befogadtuk, akkor tudjuk a mi gyülekezetünkbe is. És testvéreim, záradékul még egy ige szakasz szeretnék felolvasni. Meg van írva, élek, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagára számot adni az Istennek. Akkor te miért ítéled el testvéredet, vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Testvéreim, Isten ítélő széke elé odaállni. Mit jelent ez? Megítélni, szükséges megítélni dolgokat. És az Úr adta a józan látásnak a megítélését, viszont elítélni, kárhoztatni nincs jogunk. Egy záró ige szakaszra a Jelenések könyvéből szeretnék felolvasni egy szakaszt. Itt hangzik el Jelenések 7:1-ben a 144 000-ről valami, és ezzel szeretném zárni az igét. Ezután láttam négy angyalt állni a föld négy sarkán, amint féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam egy másik angyalt is feljönni napkeret felől, akinél az élő Isten pecsétje volt, és hatalmas hangon oda kiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt, ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. Júda törzséből 12 000 pecséttel megjelölt, Rúben törzséből 12 000, Gád törzséből 12 000, Ásér törzséből 12 000, Naftáli törzséből 12 000, Manassé törzséből 12 000, Simeon törzséből 12 000, Lévi törzséből 12 000, Izsakkár törzséből 12 000, Zebulon törzséből 12 000, József törzséből 12 000, Benyámin törzséből 12 000 pecséttel megjelölt. Ha ismerjük Izrael 12 fiának a nevét, az egyik kimaradt. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy melyik. Ez most egy kicsit hirtelen kérdés, talán akkor könnyebb lett volna, hogy előtte teszem fel a kérdést. Dán törzse nincs itt. Dán törzse azt jelenti, hogy ítélni. Ítélni. Helyette Manassé van itt. Ugye József is elhangzott, de Manassé van itt. És az van benne, Manassé neve azt jelenti, hogy aki elfeledtet. Aki elfeledtet. Nem akarok messze menő teológiai következtetéseket levonni ebből, de bátran utána nézhetünk, én sem néztem még utána, hogy miért van ez így. Ítélni. Nincs a mennyben ítélet. Nincs a mennyben elítélés. Viszont van feledés Krisztusban. Testvéreim, legyünk olyan emberek, akik képesek vagyunk a hitben gyengét támogatni, befogadni, és hogyha van valami elfeledni való, azt feledjük el, mert Krisztus is elfeledett nekünk nagyon sok mindent az ő kereszthalála által. Amen.